Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet és a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyben a kastélyokban állítottak először karácsonyfát, és hoztak létre magánkönyvtárakat. Erdélyi kastélyok, romos állapotban vagy megújítva, európaiságunk kikezdhetetlen bizonyítékai, ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Boncida és Gernyeszeg, Marosvécs és Paszmos, Aranyos Gerend és Kálnok mind-mind történelmünk, kultúránk alapkövei, ahol miniszterek és mecénások születtek, iskola és templomépítő patrónusok éltek, erdélyi emlékhelyek, ahol irodalom és tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Következzen most az erdélyi mesélő kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Az erdélyi mesélő kastélyok tartalmából a miklósvári és a zabolai kastélyok a családok erőfeszítéseinek köszönhetően szépen restaurálva virágkorukat élik, és az erdélyi kastélyok között sikertörténeteknek számítanak. Szimbolizálják a megmaradást, de ugyanakkor az újrakezdést is. A kálnokiak és mikesek épített örökségével találkozunk úgy a Székelyföldön, mint a Maros mentén is egyaránt. Témánk újjáépítés és remény, avagy a kálnokiak és a mikesek épített öröksége Erdélyben.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk ezen a héten is dr. Kálmán Attila tanár történész, akit nagy tisztelettel köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az erdélyi mesélő kastélyok mikrofonjai előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma délben is eljött a stúdiónkba.
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök én is mindenkit. Ma két családnak az épített örökségéről fogunk beszélni. Mondjuk ezek közül legalábbis egyeseket röviden már érintettünk ebben a műsorban. Tehát a kálnokiakról és a mikesekről van szó. A két család tagjainak sikerült az elmúlt években épített örökségük egy részét megmenteni és majdnem régi fényében visszaállítani.
Történész úr, jó lenne, ha minden, mindenki és mindenek előtt először a kálnoki családról beszélne a hallgatóinknak. Folytassuk innen a mai műsorunkat.
A kálnokiak ősének egy Bencenc nevezetű családtagot tartanak, akinek a fiaitól származnak a Mikó, a Nemes és a kálnoki családok. Bencenc István nevű fiától származnak pontosabban a kálnokiak. Ennek az Istvánnak az András nevű leszármazottja volt az, aki először használta a kálnoki nevet. A családi legenda szerint ez az András Nagy Lajos király vitéze volt, aki a királyt egy vadászat alkalmával megmentette egy feldühött anyamedvétől, ezért van a család címerében az átlőtt torkú medve. Ugyanakkor a hagyomány szerint a család alapította Kálnok helyiséget, de ez nem biztos, hogy végül is a család alapította, vagy csak a nevébe vette át egy már létező helyiségnek a nevét. A család egyik tagja volt első Bálint, aki részt vett az 1506-os agyakfalvi gyűlésen, és ennek az első Bálintnak a fia Péter pedig később háromszék főkirály bírája lett. Az ő két fia alapította a család két ágát, tehát második Bálintról, illetve Tamásról van szó. Bálintnak az ágazata később átváltozott, és lett ebből a grófi ág, és Tamásnak az ága pedig megmaradt a nemesi rangjánál. A 17. században Kálnoki István 1627 és 1632 között Miklósvárszék alkirálybírájaként tevékenykedik. 1645-ben részt vett első Rákóczi György fejedelem felső magyarországi hadjáratában, és Bildi Annával kötött házasságából született fia Sámuel, akivel megkezdődik a család emelkedése. Erről a kálnoki Sámuelről azt kell elmondani, hogy valahol 1640 körül született. Tanulmányait Kolozsváron kezdte, majd úgy tűnik Bécsbe küldték, ahol bölcsészetet és jogi tanulmányokat folytatott, és állítólag ezután itáliai tanulmányútra ment, habár ezeket nem sikerült teljes mértékben bizonyítania a történészeknek. Hazatérve katonai pályára lépett, részt vett az erdélyi hadsereggel az 1683-as Bécs ellen indított török hadjáratban, később Háromszék főkapitánya, majd 1689-től Háromszék és Miklósvárszék főkirály bírója. Az 1690-ben lezajlott zernyesti csata után Brassóba menekült, innen Tököli Imre táborába került, Tököli azonban elfogadta és Havasalföldre hurcolta magával, innen úgy tűnik, hogy 1691-ben szabadult, és 1694-jel kezdődően már az újonnan szerveződő erdélyi udvari kancellária élén találjuk, 1703-mal kezdődően pedig már Erdély kincstartója, és hát végül is 1706-ban hunyt el Bécsben. Tehát ő az, aki a családnak megszerzi a grófi rangot, erre 1697-ben kerül sor. Mondhatjuk, hogy Sámuel Erdély egyik legműveltebb nemesének tartották, mecénás volt, híres könyvgyűjtő, több nyelven beszélő főúr. 1667-ben vette feleségül Lázár Erzsébetet, 6 gyermekük élte meg a felnőttkort, ezek közül egyetlen fiúgyermekük volt, Ádám. Ő 1683-ban született, a tanulmányait Csíksomlyon kezdte, majd a kolozsvári jezsuitáknál folytatta, és 1697-tel kezdődően Bécsben tanul. Érdekes megemlíteni a házasságát, a házasság kötését, Bécsben kötött házasságot a Konstantinápolyban több éven keresztül császári tolmácsként tevékenykedő Marc Antonio Mammucca della Torre diplomata leányát vette feleségül, Máriát. Később csíki főkapitányként tevékenykedett, egyik kiemelkedő támogatója az erdélyi katolikus egyháznak, támogatta a domonkosrend visszatérését Erdélybe, de ott találjuk mecénásként a ferencesek és a jezsuiták mellett egyaránt. Fiai közül Antal katona lett, 1742-ben ezredesi rangban találjuk, részt vesz a korszak nagy európai csatározásaiban. Ő szervezi az első erdélyi huszár sorezredet, az úgynevezett vörös csákosokat, kálnoki huszárokat, és tábornoki rangban hunyt el. Ádám másik fia, tehát Antal testvére volt Domokos, aki fiánytalan hunyt el 1732-ben, őt azért említem, mert az ő síremlékét azt itt Marosvásárhelyen lehet találni, a keresztelő Szent János plébánia templom kriptájában. Tehát visszatérve Antalra, Antalnak a fia Lajos 1764-ben egy nagyon érdekes házasságot köt, Heinrich Cajetan Blümegen kancellár leányát vette feleségül, és ezzel morvaországi birtokokhoz jutott. Így alakul ki a család Morva ága, Letovice központtal, ugye ennek az ágnak még a későbbiekben fontos szerepe lesz, ami az erdélyi birtokokat illeti. És Kálnoki János marad Erdélyben. A Morva ágból kiemelném ebben a pillanatban Kálnoki Gusztávot, aki 1832-ben született, és tanulmányai bevégzése után katonai pályára lépett, 1854-től pedig diplomáciai szolgálatot teljesített a Müncheni Osztrák Követségnél, majd a Berlini Osztrák Követségen, 1860-nal kezdődően követségi titkár Londonban, később Rómába küldik, tevékenykedik Kopenhágában, Szentpéterváron, és 1881-ben az Osztrák-Magyar Monarchia közös külügyminisztere lesz. Neki köszönhető a hármas szövetség létrehozása, illetve az is, hogy ebbe a szövetségbe bevonzotta Romániát is. 1895-ben mondott le erről a funkciójáról.
A kálnokiak legismertebb kastélya a Miklósváron van, a következő percekben mutassuk be ennek a történetét is.
A kálnoki családot először 1588-ban említik miklósvári birtokosként. Egyesek szerint talán a birtokszerző Kálnoki Bálint már építkezett itt, de ami biztos, hogy az első nagyobb építkezések Kálnoki István nevéhez fűződnek. Az ő általa épített épület végül is egy két bástyával ellátott udvarház lehetett. Az építető fia Kálnoki Sámuel a 17. század utolsó évtizedében tovább bővítette a kastélyt. Egyes történészek úgy tartják, hogy talán nyugat-magyarországi mesterek dolgozhattak a kastély díszítésén. Erre a kiemelkedő díszítésre, vagy erre a kiemelkedő tevékenységre emlékeztet a kastély hátsó homlokzatán elhelyezett kis erkély. Itt található az építető monogramja is, ugye SK Sámueltől a kastély unokája tulajdonába került, tehát Kánoki József örökölte az ingatlant, aki csak élete alkonyán tért haza Miklósvárra, és lakta az épületet. A feleségül veszi Maurer Juliannát, aki aztán rendbehozatja az épületet. Az 1802-es fölrengés károkat okozott az épületbe, de a tulajdonosok ezeket kijavították. A kastély utolsó Kánoki családból származó tulajdonosa Kánoki Dénes volt. És róla annyit érdemes elmondani, hogy 1814-ben született, tanulmányait először Kézdivásárhelyen kezdte, majd a bécsi híres Teréziánumban folytatta, később Kolozsváron jogot is végzett, táblabíró, háromszéki királybíró, 1847-tel kezdődően pedig Alsó-Fehér vármegye főispánja, 1848-ban pedig nemzetőrségi kapitány. A világosi fegyverletétel után pert indítottak ellene, aztán ennek megszűnése után nagyon-nagyon sokat utazott, főleg Afrikában. 1861-ben háromszékben főkirálybíró lett egy rövid ideig, majd később visszatért ebbe a funkcióba 1865 és 1875 között. Több irodalmi alkotás is fűződik a nevéhez, például 1856-ban jelent meg Karacsi Indár nevezetű című regénye. Ő 1840-ben örökölte a kastélyt, és lakta egészen haláláig, amely 1888-ban következett be. Neki azonban nem maradtak utódai. Így halála után a kastély nővérének, Zétál Jánosné Kálnoki Franciskának a fiára Zétál Ferencre szállott. Zétál család egy viszonylag új keletű család volt Erdélyben, tehát Zétál Jánosnak az édesapja volt az első, aki erdélyi honfiúsítást nyert, és aki tábornokként tevékenykedett. A fia már Kálnoki Franciskával kötött házasság következtében már Erdélyben maradt, és Erdélynek számított. Kastély mai formáját a 20. század elején nyerte el, tehát Zétál Ferencnek köszönhető a kastély utolsó átalakítása 1902 és 1905 között. A kastély a 30-as években kikerült a Zétál család kezéből, pontosabban 1939-ben az Octavian Goga kormány volt pénzügyminisztere Eugen Szávú vásárolta meg az épületet. Viszont egy évre rá a régióval, ugye Magyarországhoz került birtok esetében is változások történtek. Szávú ugyanis kastélyt bérbe adta a magyar államnak, pontosabban a magyar királyi kincstárnak, így 1940 és 44 között a magyar hadsereg használta. Később a kastélyt államosították, ezután kollektív gazdaság székhelye volt, kultúrteremként is szolgált. 1989 után Barótváros tulajdonába került, és 2004-ben 49 évre haszonbérbe adták a Kálnoki Tibor gróf által vezetett Kálnoki alapítványnak. Az alapítvány pedig 2014 és 2017 között újítatta fel a kastélyt, ma pedig az Erdélyi Életmúzeuma található benne.
Történész úr, a miklósvári kastélyon kívül a családnak kastélya van Sepsikőrös patakon is, ma még erről is beszélnie kell.
Ez a birtok is Kálnoki Bálint tulajdonába volt, és úgy tűnik, hogy már a 16. században létezett itt egy udvarház. A következő periódusban a kastély elromosodott, és talán Kálnoki Sámuelnek az érdeme, hogy valahol az 1660-as, 1670-es években új építkezésekre kerül sor Köröspatakon. Most a ma is látható kastély építését gróf Kálnoki Antalnak köszönhetjük a 18. században, Sámuel unokájáról van szó, és hát a mai alakját azonban a 19. század közepén kapta gróf Kálnoki Pál és Kálnoki Félix birtoklása idején. Kálnoki Félixné végrendelete értelmében ebbe a kastélyba költözött Kálnoki Hugó a 20. század első felében, ugyanis ennek az ágnak nem voltak leszármazottai. A család három ágából, amelyek Miklósváron, Sepsikörös-patakon, illetve Letovicében laktak, kettő érte meg a 20. századot, a Köröspataki és a Letovicében birtokos ág. Köröspatak utolsó tulajdonosai, tehát Kálnoki Félix és felesége voltak, viszont nekik sem születtek gyerekeik, tehát ez a Köröspataki ág is a 20. század elején kihalt. Az özvegye maradt Kálnokiné, a letovicei ágból származó, tehát a morva ágból származó Kálnoki Hugót tette meg örökösének, és így folytatódott tovább az erdélyi ág létezése. Kálnoki Hugó különben 1900-ban született, Letovicében vagy Letovicban, és a két világháború közötti 1921-es agrárreform sújtotta Erdélyben próbált egzisztenciát teremteni, gazdálkodni. Őt 1938-ban a román hatóságok igazából kitoloncolták, később a budapesti Pester Lloyd lapnak lett a munkatársa. A háború végén Apor Vilmos vendégei voltak, ahol Hugo szemtanúja volt a püspök vértanú halálának. Magyarországon maradt 1946-ig, család elbeszélése szerint egy vincenti bíborossal folytatott beszélgetés után úgy döntött, hogy külföldre emigrál. Először Nürnbergbe ment a családjához, majd 1949-ben kivándoroltak az Amerikai Egyesült Államokba. Fiának, Harkasnak a leszármazottai ma is élnek Erdélyben és Magyarországon. A Letovicei ág is természetesen létezik, de mondhatjuk, hogy a Kálnoki család története főleg magyar lakta területeken folytatódik tovább.
Műsorunk az Erdélyi Mesélő Kastélyok második részében a Mikes család történetét is be kell mutatnia a hallgatóknak.
A családtörténeti munkák szerint a család első ismert képviselője az 1500 körül élt Mikes Miklós, és az ő fia volt Benedek, ők az ősatjai a családnak. Első Zsigmond 1626-ban szerezte meg a zágoni birtokot, amely a család előnevét is fogja adni. Mihály, Kelemen és János, akik hát ugye Tarnóci Sára elrablása miatt lettek híresek, és amelyet Kemény Zsigmond özvegy és leánya című művében meg is írt. Mihály 1649-ben lett a marosújvári birtok tulajdonosa, ő első és később második Rákóczi György. Embereként Lengyelországban tevékenykedett, később egy rövid ideig Erdély kancellárja is lett. Kelemen Apafi Mihály embere, fejedelmi tanácsnak a tagja, a székelység generálisa, és mivel segített Bildi Pál megbuktatásában, megszerezte az uzoni és a bodolai birtokokat, a sirkövét ma a csíksomlyói kegytemplomban lehet megtekinteni. A családnak de hát volt egy másik Kelemen tagja is. Ennek a Mikes Kelemennek a szülei Mikes Pál és Torma Éva voltak. Az édesapja Tököli Imre hívének számított, osztrák fogságba került, kivégezték, birtokait pedig elkobozták, így Mikes Kelemen gyermekkorát Zágonba, illetve később a rokonoknál Abbafáján, Fiatfalván vagy éppen Zabolán töltötte. A 18. század elején a jezsuiták kolozsvári kollégiumában tanult, és 1707-ben az iskolai tanulmányait félbeszakítva csatlakozott a kuruc mozgalomhoz, pontosabban II. Rákóczi Ferenc belső inasa apródja lett, és ezután kitartotta a fejedelem mellett. Nem volt ő sohasem katona, történészek szerint a szabadságharc legfontosabb eseményeinél ott volt, tehát 1707 utáni eseményeinél, de katonaként nem teljesített szolgálatot. 1711 után követte a fejedelmet a számüzetésbe, úgy Lengyelországba, mint Franciaországba. Úgy tűnik, hogy itt került kapcsolatba a francia kultúrával és az irodalommal, amelynek a hatásait tükrözik művei. 1717-ben kerül az emigráció többi tagjával Törökországra, ugyanakkor itthon fő és jószág vesztésre ítélik. 1717-tel kezdődően kezdi írni fiktív leveleit, melyeket törökországi levelek néven ismerünk. Tehát az első levél 1717-ben kelt, az utolsó pedig 1758 végén. Tudjuk azt is, hogy Mikes egy adott pillanatban szeretett volna hazatérni, főleg a fejedelem halála után, de az emigránsok kéréseit a bécsi hatóságok elutasították. Ahogy mondtam, Rákóczi halála után ő lett a törökországi magyar emigráció vezetője, de hát ez rövid ideig tartott, ugyanis 1761-ben elhunyt Pestisben. A család tagjai közül még érdemes megemlíteni Mikes Mihályt, aki 1691-ben Háromszék főkapitánya lett, később a székelyek főgenerálisa, és 1693-ban bárói, majd 1696-ban grófi címet szerzett. Róla nevezték el az 1699-es Mikes féle oklevelet, amely a diploma Leopoldinum kiegészítése volt. Rákóczi féle szabadságharc idején először Habsburg párti, majd Rákóczi párti volt, és a szabadságharc bukása után aztán visszatért a császár hűségére. Az erdélyi és egyáltalán magyar hadtörténelem egyik kiemelkedő személyisége volt egy újabb Mikes Kelemen, aki 1820-ban született, a Bécsújhelyi Katonai Akadémián tanult, később hadnagy lett, majd pedig kilépett a hadseregből és birtokán tevékenykedett. 1848-ban azonban újra szerepet vállalt, pontosabban a Kossuth-féle önkéntes lovas csapat megszervezésébe, ugye ezek később a 15-ös Mátyás huszárok lettek, tehát ezeknek szervezője, később pedig parancsnoka is volt, később főszázados, 1848. szeptemberétől őrnagy, és novembertől pedig ezredes. Részt vett a kolozsvár körüli harcokban, Csucsai Szoros védelmében, illetve Bem tábornok erdélyi hadjáratában 1849. január 21-én halt hősi halált Nagyszeben ostrobánál. És még egy utolsó Mikes János nevét említeném, aki 1876-ban született, és aki középiskoláit Kalksburgban végezte, az itteni jezsuita kollégiumban, különböző ma is létezik. Olyan személyiségek voltak ennek az intézménynek a diákai, mint például a később boldoggá avatott herceg Batthyány Stratmann László, vagy az ugyancsak boldoggá avatott báró Apor Vilmos. Mikes később teológiát tanult az innsbrucki papi szemináriumon, amely ugyancsak a jezsuiták vezetése alatt állt. Különben érdekes, hogy Apor Vilmos is ugyanezt az utat tette meg, tehát ő is Innsbruckba folytatta a tanulmányait Kalksburg után. Mikest 1899-ben szentelték pappá itt Innsbruckban. 1899-el kezdődően Gyergyó alfaluban kezdi meg tevékenységét, mint káplán, és 1906 és 1911 között székelyudvarhelyi plébánosként tevékenykedik. Székelyudvarhelyről kerül a szombathelyi püspöki székbe 1911-el kezdődően. Tevékenysége nagyon-nagyon érdekes, például Szombathelyre hozott a Szent Márton erekjéit, helyreállította a szombathelyi székesegyházat. Az őszirózsás forradalom idején különben internálták, ekkor gyűjtőfogházba került, innen megszökött, és bujkált egészen a nemzeti hadsereg bevonulásáig Budapesten. A Horthy korszak idején elsősorban legitimistaként ismerték, tehát az azt jelenti, hogy pártolta a Habsburgoknak, pontosabban IV. Károlynak a visszatérését a magyar trónra. Akkor, amikor IV. Károly 1921-ben megkísérli a trónra való visszatérést, akkor szombathelyi püspöki palotájában látta vendégül a királyt. És végül is 1935-ben nyugállományba vonult, és 1945-ben hunyt el.
A család legismertebb kastélyai Zabolán és Magyar Csesztvén találhatók. Mit kell tudni a két épületről?
Magyar Csesztvén a családnak két kastélya is volt, a régebbi, amely már a teljesen megsemmisült, tehát ennek az építését 1796-ban fejezték be. Az újabb, amely hát romosan még dacol az idő múlásával, ez a 19. században építette Mikes János, és Erdély egyik legszebb klasszicista kastélyaként tartották számon. Mikes János különben a reformkori ellenzék egyik tagja volt, az erdélyi színjátszás mecénás, és 1848-ban a kolozsvári nemzetőrök parancsnoka. Különben 1848-ban a forradalomban játszott tevékenysége miatt, és nem csak, a román felkelők a csesztvei birtokát kifosztották. A birtok tulajdonos a 19. század második felében Mikes Árpád lett, aki a Magyar Főrendi Ház tagja volt 1887 és 1897 között. Az ő leszármazottai voltak a birtokosok az államosításig. A kastély, ami maradt belőle, visszakerült a család tulajdonába, de hát a rendszerváltás után, ahogy már említettem, olyan siralmas állapotba került, hogy majdnem menthetetlen állapotba található ma ez az épület. Engedjék meg, hogy egy pár sort idézzek, tehát Csinta Samu Erdély újranemesítői című munkájában Magyar Csesztvérről és egyáltalán a kastélyáról a következőket írta. A telekkönyv alapján 4,5 hektáros birtok utolsó lakója Mikes Mihály és édesanyja volt. Majd a mezőgazdasági termelőszövetkezetet költöztették oda, szemtanúk szerint az állandó kihasználtságnak köszönhetően még a több mint 50 évvel ezelőtti parketta is éppen érte meg a romániai rendszerváltást. A visszaszolgáltatások törvényerőre emelkedése után aztán a kollektív gazdaság kiköltözött, az örökösök távolléte ritka felbukkanása miatti gazdátlanság állapotában pedig rövid idő alatt mindent széthortak a környékbeliek. A kiskastélyt szó szerint az utolsó tégláig ma már a nyoma sem látszik. Gróf Mikes Zsigmond egyszer tetten is ért egy helyi lakost, amint a kiskastély utolsó tégláit, köveit rakta a szekerébe. Az ember azonban úgy tett, mintha nem értené a tulajdonos felháborodását. De hiszen ez senkié, tehát mindenkié. Kapu nélküli bejárat fogad a Mikes birtokon. Szombat délelőtt van, amúgy is alig látni embert a faluban, csak a református templom nyitott ajtajában sepregett egy asszony. A nyitott bejáratnál kecskenyáj fogad, mögöttük a nagy kastély csontváza. A kocsi feljáró oszlop maradványai, embermagasságot alig meghaladó falcsonkok. Közöttük bőségesen tenyészik a bodza, a csalán, csupa olyan növény, amely emberi gondoskodás nélkül is remekül megvan. A klasszicista stílusjegyeket hordozó 9 szobás kastélyt még Gróf Mikes Árpád építette az 1800-as években. A beruházás alaposan meg is csappanthatta a családi vagyont, mert el kellett adnia a kolozsvári palotát. Az oldalsó bejáratnál még ma is áll a hajdani kollektív hirdetőtáblája, a falak között gyomdzsungel és emberi ürülék. Hátrább egy kőlap tanúskodik egy 1740 körüli Mikes-Mikes házasságról, valamint két további kőfaragvány. A víztorony két falának körvonalai tető nélkül rajzolódnak a vészterhesen felhős égre, állítólag egy túlméretezett tartály súlya alatt szakadt be a födém, s rántotta magával az oldalfalak egy részét. Menthetetlen állapot, már a megmaradt építőanyag is alig ér valamit, csak a terület, a 80 hektár mezőgazdasági terület és 200 hektárnyi erdő, nem csoda, hogy elkelt egy-kettőre. Fájdalom és együttérzés kísér ki magyar csesztvéről. Értem és érzem, hogy a román többségű belső erdély magyar identitású nemesi birtokosainak örökösei nehéz helyzetben vannak. Egy ma már nyomaiban is alig létező világban mérhetetlenül távolodó kulturális környezetben kellene életet lehelni az ottani ingatlanokba, miközben ide már csak szomorkodni lehet járni. Magyar csesztve, Istenem. És magyar cseszte után tehát akkor következzen Zabola. Zabolát a család egyik legősibb birtokának kell tekinteni. Egyes történészek úgy gondolják, hogy már a 15. században létezett itt egy udvarház, és ezt építették át a 17-18. Században. Ami biztos, hogy a 17. században létezett itt egy erődített udvarház. Kór egyik kiemelkedő eseménye volt az általunk is már egy pár perccel ezelőtt említett leányrablás, amikor Mikes János testvéreinek, Kelemennek és Mihálynak a segítségével elrabolt a szerelmét, Tarnóci Sárát, akit ide ebbe az erődített udvarházba hurcoltak. A házasság különben nem jött létre később, ezt azért tegyük hozzá. 17. század végén Mikes Mihály volt a birtokos, és itt az ő oltalma alatt töltötte gyermekkorának egy részét Mikes Kelemen. Itt született 1805-ben Mikó Imre is, Mikó György és Mikes Borbála gyerekeként, tehát mivel az édesanya Mikes leány nagyon korán meghalt, ezért a nagyszülők vállalták a gyereknek a nevelését Mikes Zsigmondról és Uron Juliannáról van szó. 1867-ben az egykori udvarházat gróf Mikes Benedek átépítette, tehát egy manzárt szinttel egészítette ki, és mondhatjuk, hogy az épület ekkor kapta mai formáját. 1910 és 12 között a fia Mikes Ármin egy új kétemeletes kastélyt építetett, melyben a külföldi vendégei kaptak szállást. Különben Mikes Árminról el kell mondani, hogy a háromszéki iparosítás egyik úttörője volt, híresek voltak az ipari létesítményei, ugye fakitermelő céget, tűrészt egy gyufagyárat, szövőüzemet alapított. Az ő felesége volt különben Bethlen Clementina, későbbi miniszterelnöknek Bethlen Istvánnak a testvéréről van szó. Ezért a házaspár, tehát Mikes Ármin és Bethlen Clementina nevével nagyon sokszor találkozunk a budapesti társasági eseményeken, sőt még az is előfordult, hogy Mikes Árminné Bethlen Clementina helyettesítette sógornőjét, Bethlen Istvánnét különböző hivatalos eseményeken, amikor ez betegség miatt nem tudott részt venni. A házaspár híres volt művészet és irodalom pártolásáról, támogatták Nagy Imre festőművészt, illetve Zilahi Lajos írót is, aki többször megfordult zabolai birtokukon. A ma is látható épületegyüttes és park igazából két generációnak köszönheti mai kialakítását, tehát Mikes Benedekről és fiáról, Mikes Árminról van szó a 19. század végén, 20. század elején. Az államosítás után a kastélyban először egy állami mezőgazdasági vállalat működött, később szakszervezeti nyaralóként működött, 1965-tel kezdődően tuberkulózisban szenvedő iskolás gyermekek gyógyhelye, aztán végül felnőttkorú ideg, illetve szenvedélybetegek szanatóriumként működött. 2005-ben sikerült a családnak visszaszereznie a kastélyt és a birtokot, és ezt követően került sor az épület együttes és a park felújítására. Mondhatjuk, hogy ma már szépen restaurálva, nem csak a hazai, de a külföldi turisták egyik kedvenc erdélyi kiránduló helye.
De ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a család még más kastélyt is birtokolt Erdélyben.
Én mindössze két kastélyt említenék meg, nagyon röviden. Tehát az egyik az a család bodolai kastélya lenne. Említettük még az elején, hogy Mikes Kelemennek köszönhetően a család Bodolán és Uzonban szerzett birtokokat. Úgy Bodola, mint Uzon a Béldi családnak a tulajdona volt, a Béldi Pál birtokairól van szó. Miután Mikes Kelemenhez kerültek, ezután a család, a Mikes család tulajdonában maradtak a 20. századig, sőt maradnak igazából. A bodolai kastélyok közül azt a kastélyt, amely bennünket érdekel, több mint valószínű, hogy a 19. század végén gróf Mikes Zsigmond építette, aki Brassó vármegye főispánnyaként tulajdonosként tevékenykedett, ez ma visszakerült a család tulajdonába, habár még az állapota aggasztó, és ugyancsak ezen az úton került a család tulajdonába az uzoni birtok, tehát Béldi Páltól Mikes Kelemenhez. Az uzoni épület egy 17. századi épület, amelyet később a 18. században átalakítottak. Erre az átalakításra utalhat egy feliratos kő, amelyen az 1755-ös évszám szerepel. Az államosítás idején itt a Kovászna megyei mezőgazdasági igazgatóság irodái működtek, a család leszármazottai 2004-ben szerezték vissza az épületet, és még van is a család tulajdonában van.
És most a végső következtetések, kérjük, hogy foglalja össze a mai beszélgetésünket is.
A kálnokiak és a mikesek néhány kastélyát mutattuk be. A kálnokiakkal kapcsolatosan a család felemelkedése Kálnoki Sámuellel történik, aki erdélyi udvari kancellár, a grófi cím megszerzője. Az ő nevéhez kötődik a miklósvári kastély átalakítása a 17. század végén, ha bár elképzelhető, hogy létezett ezelőtt is valamilyen épület. A család utolsó tagja, aki itt élt, Kálnoki Dénes volt, tőle a birtoka Zétál család tulajdonába került. Ők eszközölték az utolsó átalakításokat az épületen a 20. század elején. Kastély később Eugène Szávú volt pénzügyminiszter tulajdonába került, aztán az épületet államosították, és végül is Barót város tulajdonába kerülve a kálnokiak, illetve a kálnoki alapítvány bérbe vett az épületet, restaurálta, és ma múzeum működik benne. Körös-patakon is létezett egy kálnoki kastély, alapjából egy 17. századi épület, de a mai kastély az a 18. században épült Kálnoki Antalnak köszönhetően. A család ezen ágának a kihalásával a Morvaországból származó kálnoki Hugó élt itt az 1930-as évekig, ez a kastély is visszakerült ma a család tulajdonában. A mikesek felemelkedése majdnem egy időben történik a kálnokiakkal. Mikes Mihály grófi rangot szerez a 17. század végén, és a kastélyaik közül megemlítettük a magyar csesztvei klasszicista kastélyt, amelyet a 19. században építetett Mikes János, a reformkor egyik kiemelkedő egyénisége. A család az államosításig lakta az épületet, a rendszerváltás után azonban ez majdnem menthetetlen állapotba került. A mikesek egyik ősi birtoka Zabola, az itt álló erődített udvarházat alakították át 1867-ben, majd pedig Mikes Benedeknek és Árminnak köszönhetően alakult ki a ma is látható épület együttes. A család ezt az épületet, épület együttest is visszaszerezte és restauráltatta.
Történész úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a mai beszélgetést is.
Köszönöm szépen, hogy újra itt lehettem. A következő héten ugyancsak két székely származású főnemes családnak az épített örökségéről beszélünk, ők az Aporok és a Danielek.
Kedves hallgatók, ma ennyit tudtunk elmondani önöknek az erdélyi mesélő kastélyokban. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Kálmán Attila történész nevében is. Lassan át kell adjuk a stúdiót, elköszönök a műsor szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.